Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Orbán Viktor ezen a teszten többször megbukott. Szerintem. Mert nem értek egyet azzal, amit csinál. De attól még úgy szoktam megfogalmazni néha, hogy kár azért haragudni a vétójogra, mert éppen Orbán Viktornak van olyanja, és nem nekünk. Mi jól csinálnánk, hogyha mi kerülnénk oda? Ebből kell kiindulni. De a vétójog az minden nemzetközi szervezetben nem véletlenül van. Nem véletlenül van az sem, hogy mindig minden nemzetközi szervezetben előbb-utóbb megpróbálják kikerülni. Az általában sikerülni szokott. Abból általában baj van.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora. Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Latman Tamás nemzetközi jogász. Üdvözöllek a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Aki még nem tette, regisztráljon a 24.hu felületén. Tamás, az adást április 26-án vesszük föl, és május 1-én megy majd ki a honlapra. Ez egy jeles dátum, és nem csak a munkaünnepe miatt, hanem most lépünk az uniós tagságunk harmadik évtizedébe. Nincs nagy csinnadratta e körül, de azért mégiscsak egy jeles dátumról van szó. A csatlakozás napján én ott voltam a felvonulási téren, amikor is, hát egyebek mellett az időkerék elindulásával demonstrálta Magyarország, hogy egy új időszámítás kezdődik. Aki elég fiatal ahhoz, hogy fogalma se legyen róla, mi ez az időkerék,
ezt úgy kell, maradjon is ennyiben.
Úgy kell elképzelni, mint egy rozsdás, hatalmas malomkő, egy egészen rusnya darab volt, de azt szándékozott reprezentálni, hogy valóban egy új időszámítás indul. Teszem mindjárt hozzá, hogy talán napokkal később már le is rohadt az egész, tehát többszörösen is reparációra szorult, 2011-ig működött, azóta nehéz is nyomon követni ennek a műemléknek, vagy tárgynak, vagy nem tudom minek a sorsát, de arra akarok kiukadni, hogy ez az időkerék jelenség, ez mennyire szimbolizálja Magyarország és az Európai Unió viszonyát?
Hát azt is, de inkább azt is, hogy Magyarországon mi így szeretjük az ilyen szimbolikus megoldásokat. Aztán amikor nem működik, akkor azt mondjuk, hogy jó, ennyi. Ugye nagyon sok ilyen volt, meg van. Annak idején én is úgy kicsit úgy furcsállottam, hogy erre mi szükség van. Értem én a propagandát, a PR-t, a szimbólumokat, de ez szerintem nem egy eltalált szimbólum volt már akkor se. Mindazonáltal a fontossága annak, hogy csatlakoztunk az Európai Uniónak, az sok dimenzióban értelmezhető. Az első és legfontosabb dolog, csak azért, hogy valami pozitív felütéssel kezdjük a dolgokat, mert azért ez is fontos, meg ilyen is van néha, hogy ez egy sikerélmény volt. Ez egy hosszú munka van mögötte, vagy volt mögötte, amiben persze voltak csalódások már akkor is, mert ugye emlékezzünk vissza, mielőtt az egész adást egy ilyen öreg emberek siránkozására fogjuk beállítani, de nagyon sokan voltak, akik csalódottak voltak azért, hogy amiatt, hogy 2004-ig kellett várni a csatlakozásra. Tehát akkor is volt egy ilyen elképzelés, hogy például a V4 országok azért annyival előrébb vannak, hogy ott akár egy korábbi csatlakozás is elképzelhető lett volna meg többen vártak is egy korábbi csatlakozást.
Ugye emlékszünk, a 90-es évben volt egy olyan mondás, hogy mindig 5 évre vagyunk az uniós csatlakozás.
Igen. És ugye azt is érdemes hozzátenni, ráadásul Magyarország ebből a szempontból amúgy is egy különleges helyzetben volt, hiszen a közép-kelet-európai rendszerváltó államok közül elsőként már 1990-ben Magyarország az Európa Tanácsnak teljes jogú tagja lett. És oda még a Cseh Köztársaság is azt hiszem csak 93-ban követte Magyarországot. Tehát ez egy létező jelenség volt, hogy Magyarország az élcsapatnak az élén van. Van egy élcsapat, és sokan várták volna azt, hogy ez az élcsapat legalább ez egy kicsit hamarabb bekerül. Ezt azért lehetett sejteni, szerintem, hogy nem lesz ennyire egyértelmű, hiszen a NATO csatlakozás is végül csak 99-ben történt meg, kicsit később, mint egy páran számították. De itt legalább az élcsapat elő volt. Tehát itt az élcsapat ment előre. Most ehhez képest ugye azért azt világosan kellett látni, és csak a magyar politikáról nem beszélt, nem is tudatosodott, még, talán még a magyar szakmában sem tudatosodott, de azért az Európai Unió csatlakozás, amellett, hogy nekünk, magyarok számára ez egy kiemelt fontosságú kérdés, az Európai Unió számára, meg a nyugat-európai tagállamok számára sokkal inkább egy ilyen meglépendő feladat, amit sokkal egyszerűbb volt logisztikailag úgy végrehajtani, hogy nem csak a V4 volt ott, és nem csak Magyarország volt ott, hanem egy nagy tízes csomagot kellett egyszerre.
Ez egyfajta jóvátétel volt?
Nem, én azt gondolom, hogy...
Történelmi jóvátétel?
Én nem látok benne. Ha jóvátétel meg ilyen politikai szempont lett volna benne a nyugati oldalról, akkor ez hamarabb megtörtént volna. Hogyha azt mondják 95-96-ban, hogy na, kedves magyarok, vagy kedves vénécsi, akkor veletek, most azonnal, akkor néhány éveből ti jöhettek, annak lett volna egy ilyen jóvátétel jellege talán, vagy akkor lehetett volna ezt érzékelni, de... Az európai politizálás, meg a nyugat-európai politizálás sokkal inkább racionális szerintem sem, mint ilyen jóvátételekben, meg ilyen érzelmi dolgokban gondolkodna, és sokkal egyszerűbb volt lemenedzselni egy nagy tízes csatlakozást, mint ilyen külön szegmensekre bontva az államokat. Csak egy konkrét aktuális példát hadd mondjak, ezt alátámasztandó, hogy az egyesek számára azért az talán egy kicsit megint szimbolikus volt, és tudtak neki örülni, hogy például 2004-ben még Románia például nem csatlakozott, ugye Románia és Bulgária 2007. január 1-jel csatlakozott. És hát csak tessék megnézni azt, hogy azóta milyen nehézségeket, meg politikai gondokat okoz például az ő schengeni övezethez való csatlakozásuk. De 2013-ban csatlakozott Horvátország, ehhez képest ő előttük lett a schengeni rendszernek a része. És nem csak azért, mert a nyugat-európai politikusok is szeretnek autóval menni a horvát tengerpartra nyaralni, szerintem. Nem ez volt az oka. És most, hogy néhány napja, ugye március 1-jel a részleges Schengen csatlakozása megtörtént Romániának és Bulgáriának, ez a részleges ugye azt jelenti, hogy légi és tengeri úton megszűnnek a határok, de a szárazföldön még nem. Ebbe az utolsó pillanatig alapvetően Ausztria ragaszkodott, és mivel ez egy konszenzus köteles döntés, ezért hát most a bolgár és a román diplomácia és külügyminisztérium előtt ott a feladat, hogy akkor győzködjék az osztrák barátokat.
Egyébként mit táplálta a félelmet az unió részéről, hogy tolja
nem
maga
az unió
előtt
részéről, mert az európai uniós intézmények nagyon régóta világossá is egyértelművé tették, hogy ők támogatják. De az Európai Bizottság, akinek az a dolga, hogy például értékelje a felkészültséget, a schengeni felkészültséget, a bizottságban, ha jól emlékszem, 2011-ben leírta, hogy minden frankó. Tehát, hogy technikailag a két állam felkészült. Hanem ugye itt az egyes tagállamoknak a saját politikai problémái voltak, amik meghatározták a döntést. De nagyon gyakran követjük el azt a hibát, amikor az Európai Unióról beszélünk, és ezt szerintem próbáljuk nem tudatosítani, hogy ez egy hiba. Nagyon sok mindent az EU döntésének látunk, ami igazából nem az EU döntése, hanem egy vagy két tagállamnak. Tehát amikor például a magyar kormány nehézkedik és akadályokat gördít például Oroszországgal szembeni szankciós döntések elé, akkor a külvilág láthatja úgy, hogy az Európai Unió nem akar dönteni, de igazából nem az Európai Unió nem akar dönteni, hanem van egy tagállam, ami valamilyen sajátos érdeke vagy egyéb okán úgy dönt, hogy nem. Ez ilyenkor nem az Európai Unió döntése. Az Európai Uniós intézmények a tanács kivételével világossá tették, hogy ők ezt támogatják. A tanács pedig azért nem, a tanácsban ülnek a tagállami kormányok. Tehát igazából amit a tanács dönt, az mindig a tagállami kormányok döntése. És hogyha van egy olyan kérdés, ami konszenzuskényszeres, mint például az, hogy beengedünk-e valakit a schengeni klubba, vagy nem, ott egy embernek, egy államnak az ellenszavazata is bőven elég. Mert az Európai Unió nem egy állam, hanem egy nemzetközi szervezet.
Ezt össze is kötheti más ügyekkel?
Abszolút.
Adott
persze,
esetben.
Persze. Ugye itt van egy nagy élethazugság, ami a politika természetétől alapvetően nem idegen, hogy vannak benne hazugságok. Az Európai Uniós döntéshozatalban, az Európai Uniós politizálásban akár tetszik nekünk, akár nem, de mindig mindenki mindennel mindent összeköt. Persze letagadják, mert a politika természeténél fogva ilyen, hogy nem szokták ezt nyilvánosan elmondani. Ritka a politikában és különösen a külpolitikában az egyenes beszéd. Mondok egy konkrét példát. Itt most ugye hosszú időn keresztül ment Svédországnak a csuklóztatása a NATO csatlakozás tekintetében. És ugye a végén nagyon hosszú időig úgy tűnt, hogy Törökország és Magyarország az, aki a akadályát fogja ennek a folyamatnak képezni azzal, hogy megtagadják a ratifikációját a csatlakozási jegyzőkönyvnek, amire egyébként formálisan nem is biztos, hogy lenne szükség, de ezt most engedjük el. A lényeg az, hogy ez egy kialakult gyakorlat, az Észak-Atlanti Egyezmény, a Washingtoni Szerződés ezt egyébként nem igényli, de amíg ez a két állam ott volt, Törökország és Magyarország, addig ez egy leküzdhetetlen akadálynak tűnt. Na most, ugye hogy is ért véget ez a történet a Svédország tekintetében? Finnország tekintetében már régebben, de Svédország esetében is ugye ez abban a pillanatban, hogy Erdoğan elnök bejelentette, hogy akkor innentől ő már jól van, tehát akkor ő már hozzájárul, akkor mehet. A magyar kormánynak mennyi idő kellett, hogy kiálljon ebből az egészből? Két nap? Három nap? Azért, mert ők is tudták, hogy innentől vége a történetnek. Miért? Erdoğan nagyon világosan megmondta, hogy mit akar. A svédek felé ezt nyíltan közölte. Ritka ez, de megtörtént. És a svédek alapvetően fogcsikorgatva ugyan, de teljesítettek. És akkor Erdoğan azt mondta, hogy jó, akkor kiállok. Akkor rendben van. Most Magyarország, Orbán Viktor nem mondta ki soha nyíltan, hogy mit akar. Mindenféle őrült zöldségeket hangoztattak, hogy csúnya dolgokat mondanak a svéd köztévében a magyar kormányról, csúnya dolgokat írnak valami, nem tudom, ilyen senki által nem ismert tankönyvben, valami csúnyán néznek Orbán Viktorra. Szóval ilyen zöldségek hangzottak el. A magyar kormány soha nem mondta ki nyíltan, hogy mit akar. Nyilván nem, mert szégyenteli volt. De innentől kezdve a magyar kormánnyal nem is nagyon lehetett diplomáciailag mit csinálni, mert ha valaki nem mondja ki nyíltan, mit akar, mert hogy szégyelli, mert hogy úgy csinál, mintha, mert összekötések vannak, tehát itt is a magyar kormány is hozzákötötte ezt a dolgot valamihez, amit aztán utána megpróbáltak elmosni azzal, hogy hát a nagy megállapodás, hogy négy új Gripen vadászgép, ez ilyen vicces. Tehát, és alapvetően a svéd kormánynak is voltak pozíciói a magyar kormánnyal szembe egyébként, tehát vissza lehetett volna piszkálni, hogyha arról van szó. De láthatóan a svéd kormány arra törekedett, hogy egy ilyen deeszkalációs pályán tartsa a két állam viszonyát, hogy ne romcsuk el teljesen a viszonyokat, mert akkor még ebből ki lehet jönni. De itt is az volt, hogy a magyar állam ez bizony más dolgokhoz kötötte hozzá a svédeknek. Lényegében zsarolták a svéd kormányt, a svéd elnökség, Európai Uniós elnökség ideje alatt, ugye ez volt az előző fél év. Nyilván ez nem véletlenül történik, tehát a svéd soros elnökségtől akartak valamit.
Tehát arra gondolsz, hogy lassítsák, ne haladjon Magyarországgal szembeni különböző jogállamisági vizsgálatok.
Egészen pontosan nem, hogy lassítsák, hanem hogy gyorsítsák. Aha. Ugye a hetedik cikk szerinti eljárás jelenleg folyamatban van még mindig. Ez ugye 18 óta be van akadva a tanács előtt. És ami jelenleg, amire szükség van, az az, hogy ezt le lehessen zárni, hogy a tanácsnak egy 4/5-ös többséggel kell egy olyan szavazást, egy olyan döntést hoznia, amivel azt mondja, hogy megállapítom az uniós alapértékek veszélyeztetését. Most amit lehet tudni, hogy ez a 4/5-ös többség az elmúlt időszakban nem volt meg. Ezt a magyar kormány is nagyon jól tudja. Éppen ezért halljuk hónapok óta, meg korábban is sokkal intenzívebben a kormánytól, hogy tessék lezárni a hetedik cikk szerinti eljárást. Mert ez azt jelenti, hogy lezárni, kiírni a szavazást. Na most, ha kiírják a szavazást, és nincs meg a 4/5, az egy hatalmas győzelem a magyar kormánynak. Most a világ igazságtalan és gonosz, de ezt a győzelmet senki nem akarja megadni a magyar kormánynak. Ki az, aki a tanácsban, fontos, nem az Európai Tanács, a tanács, az Európai Unió tanács, a miniszteri szint, kiírhatja ki a szavazásokat, kidönthet a szavazásokról a tanácsban? A Soros elnökség. Ki volt a Soros elnök az elmúlt fél évben? Svédország. Innentől nem nehéz kitalálni, hogy mit akarhatott a magyar kormány a svédektől, amire viszont a svédek nem voltak hajlandók, tehát se törni, se hajlani nem voltak hajlandók, ezért ment ez az egész magyarózás. A svédek meg nagyon jól tudták, hogy ezt most lehet csinálni, de utána januárban ez majd elmúlik, meg előbb-utóbb az Erdoğant úgy is elintézzük, és akkor majd viszi magával Orbán Viktor. Tehát egy hosszú stratégiai gondolkodásban...
Tehát valós alkupozíció nem volt Orbán Viktor.
Én úgy gondolom, hogy nem. Már csak azért sem, mert lehet ezt erőltetni. És ez a folyamat megindult az eszkaláció irányába egyébként, és akkor láthattuk azokat az álláspontokat, meg véleményeket, amik aztán szépen lecsavaródtak, hogy el kéne venni a Soros elnökséget a magyar államtól. Ugye erre emlékszünk. Ezek egy időben egy fölbuzogtak, mint a gát oldalán a buzgár, hogy akkor hú, mekkora ötlet, aztán eltűntek. Miért tűntek el? Azért tűntek el, mert semmi értelme nem volt. Tehát szakmai értelemben, jogi értelemben ezt nem lehet megcsinálni. Amit meg lehet csinálni, az az, hogy átrendezni a Soros elnökséget. Azt meg lehetett volna csinálni, csak ott beütött egy ilyen politikai probléma, hogy az ég egyet a világon senkinek nem kell a következő fél év. Tehát kivel szúrjunk ki? Kit rakjunk a következő fél évre? És az összes uniós tagállam mondott, hogy Jézus már engem aztán ne. De a következő fél év az egy teljes hulladékperiódus lesz az Európai Unió működésében, már elnézést az erős kifejezésre, ez azt jelenti, hogy semmi nem fog történni. Mert gondoljunk bele, és június 9-én lesz egy EP választás. És hogyha végigvezetjük a dolgot, akkor arra lyukadunk ki a végén, most a részletektől megkímélem a nézőket, de nagyon szórakoztatóan el tudnám mondani, hogy nagyjából októberig, de inkább novemberig nem lesz működő Európai Uniós struktúra. Az Európai Unió leginkább saját magával lesz elfoglalva. Gondoljunk bele, lesz egy vadonatúj Európai Parlament, ahol a képviselők fele a WC-t nem fogja megtalálni. Lesz egy vadonatúj bizottság, azt se tudjuk mikor. Ki kell találni, hogy ki legyen a bizottság elnöke, a tagállamok kiküldik a delegáltjaikat, abból aztán megindul az ilyenkor szokásos agyrém. Tehát októberig, novemberig nem lesz működő bizottság. Ami miért fontos? Mert a bizottság az, amelyik ugye jogszabály előterjesztéseket tesz. És a Soros elnökségnek a legfontosabb munkája a folyamatban lévő jogalkotási eljárásokban van. Azt kell koordinálni. Na most, ha nem jönnek indítványok a bizottság felől, mert nem lesz bizottság, akkor nem lesz mit koordinálni. Tehát a magyar Soros elnökség várhatóan egy ilyen helybenjárás, topogás és ilyen szimbolikus marhaságok egymás hegyére hátára való dobálásából fog állni. Különösen annak...
Azért ez, bocsánat, még egy szempontból nagyon érdekes nekem, hogy ha egy ilyen ex-lex állapot alakul ki a választásokat követően, egészen addig még a testületek föl nem állnak. Ez pont egy olyan kritikus időszak egyébként a világban, a globális politikai környezetben, amikor szinte naponta kell reagálni, választ adni például az orosz-ukrán fronton zajló eseményekre, folyamatos kapcsolattartásra van szükség az ukrán kormánnyal, nyilván az orosz kormánnyal is valamilyen nem hivatalos formában, miközben az amerikai elnökválasztás közelsége is meghatározza a világpolitikai folyamatokat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a lehető legrosszabb pillanatban érkezik a tisztújítás az Európai Unióban?
Igen. Ez történelmileg, ez dobta most a gép. Tehát pont egy olyan időszak, és ezzel rontott még nagyot, amikor Charles Michel nem olyan régen bejelentette, hogy ő lemondana az Európai Tanács elnökségéről idő előtt, hogy ő beülhessen EP képviselőnek. Hát ebből akkora botrány lett Brüsszelben, hogy ezt elképzelni nem tudjuk. Mert egyetlen egy biztos szereplő van az Európai Unióban, ebben a néhány hónapos időszakban az Európai Tanács elnöke. És ugye az Európai Tanács elnökét azt nem szabad túlértékelni, tehát ez nem az EU elnöke, meg semmi ilyesmi, vannak ilyen zöldségek időnként. De abból a szempontból nagyon fontos az Európai Tanács elnöke, hogy ő az, aki az Európai Tanács tagjaival közvetlen kapcsolatban van. Ugye az Európai Tanács az, ahol az állam és kormányfők találkoznak egymással. Ezek az úgynevezett európai csúcsok. Az Európai Unió tanácsa pedig a miniszterekből összeállt 10 különböző formáció, amik ilyen kvázi felsőházként működik az Európai Uniós jogalkotásban.
És amikor a befolyás listán előtte van a bizottságnak a tanács?
Abból a szempontból mindenképpen, hogy a tanács dönt, a tagállamok döntenek. A bizottság csak előkészít, javaslatokat tesz. Tehát ezt nyugodtan lehet hasonlítani egy alkotmányos rendszerben a kormány és az országgyűlés, a kormány és a parlament viszonyához. A döntéshozó a tanács és az Európai Parlament együtt. Ők fogadják el a jogszabályokat, ők a jogalkotók. A bizottság végrehajt.
De hogy milyen tartalmú javaslat kerül?
Azt a bizottság dönti el. Igen, tehát itt van az, hogy itt jelentkezik a bizottságnak az ereje. Ahogy akár Magyarországon is, ugye a legfőbb jogszabály előterjesztő az a kormány, mármint, hogy kéne, hogy legyen, csak nálunk ugye évek óta az a trükk, hogy kiteszik ilyen önálló képviselő indítványnak, és ezzel megúszák az összes előzetes kötelezettséget, de ezt most hagyjunk. Tehát nem azt mondom, hogy a bizottságnak nincs jelentősége, de hogy nem hatalmas jelentősége van, de nem jó a tényleges döntéshozó. Persze, az előterjesztések tartalmának megállapításával valahol determinálja a tartalmat is, de azt a tartalmat a jogalkotó átírhatja menet közben. És nagyon gyakran ez meg is történik egyébként. amikor bemegy egy jogalkotási javaslat a parlament és a tanács elé a bizottság részéről, akkor nagyon gyakran, ezért mindig egy olyan egyeztetés indul meg a parlament és a tanács között, amikor még mielőtt bármilyen hivatalos szavazás lenne, a két jogalkotó megpróbálja összehangolni a véleményét. És hogyha nem tetszik nekik a bizottság előterjesztése, akkor az közös akarattal még szavazás előtt ők átírják. Na, ilyenkor szokott lábrázást kapni a bizottság, hogy ilyet nem szabad csinálni. De szabad, nem tiltja semmi. A jogalkotó meg is csinálja, és akkor Orbán Viktort idézően baráti Schaller meg Kokival elküldik a bizottságot haza. Most az Európai Unióban az egyik legnagyobb ilyen politikai kérdés egyébként az pont az, hogy a bizottságnak ilyenkor megvan az eszköze arra, hogyha nagyon nem tetszik neki, amit a javaslatával csinál a parlament meg a tanács, akkor ilyen utolsó pillanatban aljas módon visszavonja az egészet. Tehát amikor ilyen ötletelések vannak arra, hogy hogyan kéne megreformálni az Európai Uniót, akkor a komolyan vehető források nem ilyenekkel állnak elő, hogy vegyük el a vétójogot, meg ilyen politikai zöldségek, hanem ténylegesen az egy szakmai tartalommal ellátott javaslat, hogy vonjuk vissza a bizottságnak a visszavonási jogát. Mert az tényleg meghatároz dolgokat, és ez ettől kap az Európai Bizottság jellemzően lábrázást, meg az ott dolgozó jogász kollégák, meg mindenki, mert ez ténylegesen a bizottságnak a szerepét legyengíti akkor, hogyha kikerülnek a kezéből a kezdeményezések.
A három nagy fórumot tekintjük, parlament, bizottság, tanács. Látsz-e törekvést, akaratot arra, hogy amit most le is vezettél nekünk, hogy a jogköröket, hatásköröket illetően átrendeződjenek az erőviszonyok?
Igen.
A következő ciklusban.
Igen, mert ez ugye igen, tehát rövid válasz, igen.
Kinek a kárára, kinek a javára?
Állandó törésvonalak és konfliktusok vannak az uniós intézmények között évtizedek óta. Tehát ez nem most, és nem miattunk, és nem Orbán Viktor miatt van. Persze a politikai kommunikációban mindig mindent sokkal egyszerűbb valamihez, meg valakihez hozzákötni. Tehát most az Európai Parlament mondjuk beperli a bizottságot ezért meg azért, ugye ez most a második ilyen alkalom, ami ki van találva, nyilván rá van téve matricaként Orbán Viktor miatta. De ezek mögött azért vannak régebbi és nagyobb ambíciójú gondolatok is. Az Európai Parlament jellemzően évtizedek óta egyfajta növekvő hatáskört akar saját magának. De ezt nem a Orbán Viktori kommunikációnak megfelelően kell látni, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy az Európai Parlament nagyon sokáig az Európai Uniós döntéshozatalban, még amikor még unió se volt, hanem Európai Gazdasági Közösség, ténylegesen az európai intézményeknek a mostoha gyereke volt. Nem volt igazából jelentősége. Még a jogalkotásban sem. Tehát annak idején az úgynevezett konzultációs eljárás volt a fő jogalkotási eljárás típus, ami mint a neve is mutatja, konzultálni kellett a parlamenttel, azt csókolom. Ha a parlament azt mondta egy bizottsági javaslatra, hogy nem, azt a tanács még mindig elfogadhatta. És ez ugye azért működhetett így nagyon sokáig, mert a parlament maga sem volt egy fajsúlyos intézmény. Miért nem volt az? Például azért, mert nem egy közvetlenül választott intézmény volt. Egészen 1979-ig az Európai Parlament a tagállami parlamentekből delegált képviselőkből áll. Na most éppen azért magyarázom mostában Orbán Viktor mindig, hogy vissza kéne állni erre a rendszerre, mert előre megyünk, nem hátra, mert ez sokkal kényelmesebb volt annak idején a tagállami kormányoknak. Egy közvetlenül választott politikai intézmény nem zavarta a köreiket a közös döntések meghozatalában, és ilyenkor a tanácsban ülő kormányok lényegében tényleg azt csináltak, amit akartak, mindenféle limit nélkül. Amikor 79-ben az első alkalommal közvetlenül választották az Európai Parlamentet, és azóta is közvetlen választás van, hát az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy baj csinált a rendszeren belül, mert hirtelen megjelent egy rakás közvetlenül választott politikus, aki akart valamit csinálni. Na, nem feltétlenül azért akartak csinálni, mert dolgozni akartak, hanem azért újra akarták magukat választatni. Az európai parlamenti képviselőnek lenni nem rossz. Akkor sem volt rossz. Tehát újra akarták magukat választatni, ahhoz meg azt kell, hogy tudjon valamit mutatni a választóknak. És ugye a politika úgy működik, hogy meglát egy választást, akkor azt meg akarja nyerni, ott teljesíteni kell, mert a politika nyilvánossággal működik, és az egyik legfontosabb nyilvánosság ugye az a választások. És azóta 79 után ennek köszönhetően például az Európai Parlament sokkal aktívabb módon állt bele vitákba, sokkal aktívabb módon, ha kellett, akkor keresztbe is feküdt dolgoknak. Tehát ilyen ambíciók vannak. Ezt nyilván meg lehet próbálni belekalapálni pártpolitikai vagy ideológiai versenyzésekbe, vagy minden egyébbe, de szerintem ez a legtöbb esetben nagyon nem igaz, hiszen az Európai Parlament maga is sokszerű, sokszínű. Tehát ott nem csak
tehát a... nem viszik magukkal a nemzeti parlamenti tudatot?
Azt is magukkal viszik, ez tovább ront a képen általában, hogy ugye az általános tapasztalat az, mivel az európai parlamenti választások általában valahogy mindig a rendes választások fél idejében, vagy valahol köztes időszakban vannak, ezért ez egy nagyon régi tapasztalás az Európai Unió teljességében, hogy az EP választásokon, ahol ráadásul jellemzően a részvételi arány is sokkal alacsonyabb, jellemzően felülreprezentáltakká válnak a szélsőségesebb pártok, a fegyelmezettebb szavazóikkal, illetve az ellenzéki pártok. Tehát az Európai Parlamentnek sokszor van egy picit egy ilyen ellenségesebb attitűdje a tanáccsal szemben, ahol ugye a kormányok ülnek. És hogyha van egy mondjuk egy jobboldali kormány, és annak a baloldali ellenzéke...
Az inga ott leng vissza.
Igen, ott visszaleng. És akkor onnantól ez már helybeli predeterminál egy ilyen ellenségeskedést a tanács, valamint a parlament között, és itt harmadikként ott van a bizottság, ahol ez ugyancsak lecsapódhat néha, mert ugye a bizottság egyes tagjait a tagállami kormányok delegálják, akikből aztán a bizottság elnöke vagy tud bizottságot csinálni, vagy nem, ezt mindent, idén is majd júniusban utána a következő egy hónapban nagy élvezettel lehet majd figyelni, hogy egyáltalán hogy ki lesz az új bizottsági elnök, és hogy amikor mondjuk Orbán Viktor visszaküldi megint Várhelyi Olivért, én arra tippelek, hogy ő lesz megint a delegált biztos. Hát akkor meglátjuk, hogy az
tippelsz,
új...
Tippelsz, vagy infoid is vannak.
Ez most egyre abszolút tipp. Uh-huh. Ez most abszolút tipp. Várhelyi Olivér jól csinálja azt, amit neki csinálnia kell. Már nem az Európai Parlament, meg az európai politikusok megítélése szerint, hanem Orbán Viktor megítélése szerint. És ugye azt Orbán Viktor dönti el, hogy ki lesz delegálva, már pedig olyan embert akar majd delegálni nyilván, aki neki jó. Uh-huh. Tehát ez inkább tipp egyelőre. Hát én most Orbán Viktor lennék, valószínűleg én is őt delegálnám, mert az én céljaimnak ő tűnik a legjobban megfelelni. Aztán persze lehet, Orbán Viktor jobban tudja a saját érdekeit, mint én, úgyhogy lehet, hogy mást fog, majd meglátjuk itt, egyről tippelek. De a lényeg az, hogy itt a bizottságnál is gyakran van ilyen, hogy az európai parlamenti képviselőkben mondjuk a saját országukból érkező biztossal szemben van egyfajta természetes ellenkezés, és ezután egy kicsit szétterítődik az általános tevékenységre is. Tehát vannak konkrét politikai ellentétek, adott esetben akár személyközi ellentétek is, és van ugye az, ami minden alkotmányos rendszerben, meg közjogi rendszerben, az intézmények között mindenhol mindig van egy természetes versengés, ez is jelen van ma az Európai Uniós intézményrendszerben. És erre ilyen habatortán jelleggel érkezik rá az, amikor mondjuk a magyar kormány mindenhol mindenféle lehetőséget megragad arra, hogy vétózzon, amit én egyébként egy sokkal kevésbé látok tragédiának, mint sokan mások, mert én azt gondolom, hogy ez úgy rendben van. Van ebben ráció, nem értek egyet vele, de látom benne a rációt, és látom benne...
Ez a vétó, mint jogi eszköz, fenntartása mellett érve.
Én abszolút azt gondolom, hogy igen, hogy azt fenn kell tartani. Nem, nincs realitása sincsen, hogy megszüntessük, és sokkal nagyobb bajt csinálunk vele, mi, hogyha megszüntetjük, mint hogyha ott megtartjuk.
És a jogszabályi körbebástyázásán viszont változtatná, hogy célszerűbb legyen a vétózás, vagy ez fogalmilag kizárt?
Fogalmilag ez kizárt, mert nagyon nehéz egy célszerűségi kritériumrendszert megalkotni a jogban egy alapvetően politikai kérdésre nézve. Én azt gondolom, hogy a vétójog...
Tehát akkor csak a vétójog használóinak jó szemiségében lehet bízni.
És abban, hogy a saját érdekeiket is föl tudják mérni. Orbán Viktor ezen a teszten többször megbukott, szerintem. Mert nem értek egyet azzal, amit csinál. De attól még úgy szoktam megfogalmazni néha, hogy kár azért haragudni a vétójogra, mert éppen Orbán Viktornak van olyannyi, és nem nekünk. Mi jól csinálnánk, hogyha mi kerülnénk oda? Ebből kell kiindulni. De a vétójog az minden nemzetközi szervezetben nem véletlenül van. És nem véletlenül van az sem, hogy mindig minden nemzetközi szervezetben előbb-utóbb megpróbálják kikerülni. az általában sikerülni szokott. Abból általában baj van, és akkor általában abba hagyják. Vagy úgy marad. ENSZ biztonsági tanács, legjobban ismert példa. Ott is van vétójog. Ott is megpróbálták kikerülni. Ki is kerülték, baj lett belőle, abba hagyták. Tehát ezek természetes folyamatok minden politikai rendszerben. Ekképpen teljesen normális, hogy viták vannak rajta, csak azt érdemes látni, hogy ez nem teljesen egy feltörhetetlen új terület. Tehát ilyeneket már látunk sokszor. Ha most holnap például azt mondjuk, hogy szűnjön meg a vétójog külpolitikai kérdésekben, lehet, hogy egy páran elkezdenek bőszen tapsolni, mert örülnek neki, hogy ez most Orbán Viktornak rossz. De azért emlékeztetnék rá, hogy ez másnak is rossz lesz. És az Európai Unió működése, meg az Európai Unió struktúra nem Orbán Viktorról szól. Itt azért van még 26 másik tagállam, van még rengeteg politikus, aki, ha megteheti, akkor ugyanolyan rossz lenne, mint Orbán Viktor, de jelenleg nem tehetik meg. Nem szerencsés mindig egy vagy két politikai szereplőre szabni egy komplett politikai rendszert, mert az ritkán működik jól. Én azt gondolom most, hogy a vétójog azért szükséges eleme egy nemzetközi rendszernek, mert ez adja meg azt a fajta végső érdeket, ami a kisebb, gyengébb államok számára is fontossá teszi az ott létet, a bent létet. Mert ha belegondolunk, a vétójog az fölerősíti ezeknek az államoknak a tényleges befolyását és hatalmát. Nem jó ezt minden nap használni, tehát a vétójogot tessék úgy látni, és szerintem itt például nagyon komoly rossz pályán halad a mai magyar kormány, a vétójogot tessék úgy látni, mint az atomfegyvert. Kell nekem, mert a másiknak is van. Senki nem akarja használni, mert csak a baj van vele, de kell nekem, mert a másiknak is van.
Tamás, ugye a kölcsönös egymásra utaltság miatt igazából se a bizottság, se a tanács, és tulajdonképpen se a parlament sem tud egyértelműen felülkerekedni a másik két testületen, fórumon. Mégis látod annak a jeleit kibontakozni, hogy az Európai Parlament valamennyire mégis meg tud erősödni a másik két testület rovására a következő időszakban?
79 után abban az időszakban egyértelműen erősödött a parlament, és ennek megjelentek a különböző eszközei is, tehát például a már említett konzultációs eljárás helyett azzal, hogy az együttdöntési eljárás lett az általános, ez egy egyértelmű, kézzelfogható, világos erősödés. De ez az erősödés olyan volt, amit nagyjából egyetértett vele mindenki. Hogy az Európai Parlament legyen ténylegesen társ jogalkotó, hogy az Európai Uniós döntéseket, a jogszabályokat ne csak a tagállamok zárt klubja döntse el, hozza meg, hanem a közvetlen népképviseletet ellátó parlament is legyen jelen. Ezt én úgy gondolom, hogy ez sok szempontból javított, segített és erősítette az Európai Uniót. Még akkor is, hogyha a tagállamok időnként emiatt szomorúak lettek, meg feszültek, álltak miatt, de ezt elfogadták. Most ez a tényleges és kézzelfogható és egyértelmű erősödés, ez nyilván azzal jár, hogy az Európai Parlamentben üldögélő politikai aktorok, politikusok és mindenki más is ezt tovább szeretné tolni. De ez megint egy természetes jelenség. Amikor fölgyorsul valahol egy erősödés, egy fejlődés, akkor azt nehéz megállítani. Na most az elmúlt időszakban azt láthattuk az Európai Parlamentben, hogy ez a fajta jogi tovább erősödésnek már igazából nincsen tere. Mert hogyan lehetne tovább erősíteni az Európai Parlamentet? Mondjuk azt mondani, hogy maga az Európai Parlament kezdeményezhesse jogszabályokat? Ugye a tagállamokban ez nem okoz gondot, Magyarországon is egyéni parlamenti képviselő bármikor kezdeményezhet jogszabályt. Az a baj ezzel az ötlettel, amellett, hogy elméletben jól hangzik, az Európai Unió szinten nagyon komoly működésképtelensége, működési zavarokhoz vezetne, ugyanis azt nagyon gyakran láttuk az elmúlt években is, és ez nem újdonság, meg nem titok, hogy a politikusok azok ugye mozgáskényszerben szenvednek folyamatosan. És az európai parlamenti politikusokra ez hatványozottan igaz, mert ők ugye újra akarják magukat választatni, meg be akarnak vinni politikai témákat a legmagasabb európai fórumra, ami nem baj, de ebből kijöhetnek néha olyan problémák, amikkel azért nem kalkulál előre senki, mert van egy nem politikai szempont, amivel a politikusok nem szoktak annyira kalkulálni. Amikor valaki kalkulál vele, és fölhívja a figyelmet előre, hogy ez így nem lesz jó, akkor általában le van söpörve, és el van küldve mindenhova. Aztán, amikor szembejön a valóság, akkor meg sírás van. Mondok egy konkrét példát. Jó, amiről már sokan hallottak, ugye a Minority Safe Pack kezdeményezés, ami ugye nagyon jól hangzik a politikában, meg kisebbségek védelme, meg minden más, kisebbségi jogok, meg hasonlók. A probléma ott van ezzel a kezdeményezéssel, hogy olyan témák is benne vannak, olyan kérdéseket is próbál fedni, meg takarni, meg foglalkozik velük, amik nem tartoznak az Európai Uniós hatáskörök közé. Magyarul az Európai Unió ezekben nem dönthet. Mert ugye az Európai Unió, és akkor ez ugye visszavezet arra, hogy mi is, az nem egy állam, hanem egy alapvetően egy nemzetközi szervezet. Akként pedig nagyon komoly korlátai vannak az ő döntéseinek, az ő mibe szólhat bele, leegyszerűsítve a dolgon. És akkor jön Orbán Viktor, és a lopakodó hatáskörbővítésről beszél, itt el akarja venni az állami szuverenitást az EU. Hát ez azért nem igaz, az is sem igaz a legtöbb esetben, mert vannak a belső eszközei, az alapító szerződések például világosan kimondják, hogy olyan hatáskört, amit a tagállamok nem adnak át kifejezetten az Európai Uniónak, az Unió nem gyakorolhat, pont. Most akkor volt a Minority Safe Pack kezdeményezés, annak ugye nagyon sok eleme olyan, ami hatásköri problémákat jelent. Az európai parlamenti képviselőket politikai oldaltól teljesen függetlenül ez egy legkisebb mértékig sem zavarta. Tehát tokától bokáig beleálltak a kezdeményezésbe, ment az aláírásgyűjtés, ment minden, és bocsánatot kérek, de lehetett tudni, hogy a végén a bizottság a nyakára fog lépni az egésznek. Nem azért, mert hogy gyűlöli a magyarokat, meg gyűlöli a kisebbségeket, az ilyen politikai zöldségeket tegyük félre, hanem azért, mert még hogyha az Európai Parlamentben meg is születik egy támogatása ennek a javaslatnak, a bizottság azt kell, hogy mondja majd a végén, hogy ne haragudjatok kollégák, de én ebből nem tudok uniós jogszabályszöveget írni, mert ez is ellentétes az a uniós hatáskörről, ez sincs benne, az is állami hatáskör, ez is, az is, amaz is. Én ebből írhatok tök
amennyiben jó. Amennyiben ezeket a kereteket véglegesnek.
Az alapító szerződések jelenleg ezt véglegesnek tekintik. Az alapító szerződés lehet módosítani.
Ez a kérdésem ez lett volna, hogy
de akkor tisztelt tagállamok, kedves politikusok itt az Európai Parlamentben, ne engem piszkáljatok, mint bizottság, hanem tessék hazamenni és elmondani a tagállami kormánynak otthon, hogy módosítsuk az alapító szerződéseket.
Ilyen szándékokat érzékelsz egyébként az Unióban, hogy ideje volna az alapszerződést
igen.
új alapokra helyezni?
Igen, vannak ilyen szándékok, ezek egy részével egyet is értek, más részével nem. Tehát azokkal az ötletekkel, hogy töröljük el a vétójogot, például azzal én nem, mert működésképtelennek látom a végeredményét. De úgy alapvetően azt kell látni, hogy az, hogyha valaki, bárki megnyitja azt, hogy módosítsuk az alapító szerződéseket, akkor ez egy kicsit olyan, mint hogyha kinyitnád Pandora szelencéjét. Nem tudod, mi jön ki belőle. Megnyitjuk azt, hogy most akkor beszéljünk arra, hogy kéne módosítani az alapító szerződéseket, és akkor nem tilthatja meg senki és semmi, hogy fölálljon Orbán Viktor, és elmondja, hogy na hát akkor legyen megint tagállamokból delegáljuk az EP képviselőket, és akkor mindenki ott, hogy ez hülyeség, ezt nem akarjuk csinálni, de ezt nem előre döntjük el, hogy mi a hülyeség. Uh-huh. Tehát, hogy senki nem meri megnyitni ezt a dolgot. Azon kívül azokban a témákban, amit egyesek nagyon szeretnének, mint például a vétójog eltörlése, abban garantálni lehet, hogy a tagállamok sem fognak egyetérteni. Nem csak Magyarország, nem csak Orbán Viktor. Itt azért a legtöbb állam, ugye minden szentnek maga felé hajlik a kezdés, ez a tagállamok esetében is így van. De minden tagállam, aki reálisan gondolkodik, azt fogja mondani, hogy hát jó, most értem, hogy haragszunk a vétójogról Orbán Viktor miatt, de hát azért nekünk is van, csak mi nem használjuk, de lehet, hogy valamikor kell használni.
Tamás, egy kicsit beszéljünk azért pénzügyekről is. Magyarország a csatlakozása óta egy olyan bő 20 ezer milliárd forint értékű uniós támogatásban részesült. Amiről az Orbán kormány, illetve Orbán Viktor véleménye, hogy ez jár nekünk, és ő ezt részben próbálja levezetni az uniós különböző szerződésekből is, részben pedig arra gyakorlatias példára utal, hogy Magyarország tulajdonképpen a piacát átengedte az nyugat-európai cégeknek, akik az itt szerzett profitot hazaviszik, és ezt is kiegyenlíti valamennyire az, hogy uniós támogatások folynak be. Utóbbinak nyilván nehéz a gyökerét megtalálni az uniós szerződésekben. De ez az alapállás, hogy nekünk ez jár. Ez mennyire támasztható alá az unióba lépésünkkor elfogadott, megkötött megállapodásokkal. És a kérdésem második fele az, hogy az uniós szerződések mennyire próbálták tisztán, érthetően megfogalmazni azt a helyzetet, hogy ez a támogatás, ez valóban egyfajta járadék, ha úgy tetszik, ami jár minden tagállamnak, vagy valamilyen csomagnak, ami alatt én az alapértékeket értem, muszáj megfelelni, hogy ezekhez a pénzekhez hozzáférjenek.
Egy hasonlattal szerintem nagyon könnyen vagy világossá tehető ez a jár vagy nem jár kérdés. Magyarországnak az összes uniós pénz és uniós támogatás ugyanúgy jár, mint ahogy a társasházban minden tulajdonostársnak joga van használni a kukatárolót vagy a biciklitárolót, de annak is vannak szabályai. Tehát, hogyha valaki állandóan főborogatja a kukát, meg mellé dobálja a szemetest, meg mit tudom én a szemetet, meg mit tudom én, akkor jár neki a kukatároló használatának a joga, de lehet, hogy utána ezt meg fogják tőle vonni. Vagy ne adj Isten, a közös költségen felül még ráterhelnek valami plusz pénzt, amit állandóan az ő miatta kell takarításra fordítani. Tehát az, hogy valami jár, az nem jelenti azt, hogy ott nincsenek feltételek vagy szabályok. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, ami jár. A személyi jövedelemadó visszatérítés is jár, de mégiscsak ki kell hozzátölteni a jövedelemadó bevallást, meg adott esetben vissza kell igényelni. Ha valaki nem igényli vissza, akkor azt nem kapja meg, hiába jár. Tehát azért amikor feltételek vannak bizonyos dolgokhoz csatolva. Magyarország esetében, a magyar kormány esetében az a gond, és ezt aztán ilyen ideológikus jellegű, gyakran nem igazán megalapozott zöldségekkel támasztja alá a politikai kommunikáció, hogy mi átengedtük a piacunkat. Igen, azért maradjunk annyiban, hogy nem a magyar piac az, ami itt a világ megváltást jelenti a nyugat-európai vállalatok nagy részének, tehát azért ne dimenzionáljuk túl magunkat. És lehet, hogy elvisznek némi profitot Magyarországról, de előtte azért itt helyi iparűzési adót fizetnek, TB-t fizetnek, egy személyi jövedelemadó előleget fizetnek, stb. Nagyon sok mindent fizetnek is. Amit értem, hogy mondjuk Orbán Viktor szemében ez nem egy látható tétel, mert a legtöbb Magyarországra érkező befektetés úgy jön, hogy nem fizet semmit. Tehát itt már lassan lepkehálóval fogják a befektetőket, és olyan kedvező környezetet alakít ki a kormány ezek számára, hogy itt már tényleg semmit nem kell lassan fizetniük. Ami nyilván részemről is egy picit túlzás, mert azért bizonyos adótételek persze játszanak. Szóval itt erre viszont azt lehet mondani, hogy lehet, hogy igen, itt a piac, de azért mi már a termelési folyamat során is nagyon sokat teszünk be a magyar közösbe. Tehát, hogyha elkezdjük osztogatni, hogy ki mit, hova fizet, hogyan, akkor nem annyira egyértelmű a kép, hogy itt most minket itten bőszen kihasználnak a nyugat-európai cégek, akiknek mi átadtuk a piacunkat. Tehát ez egy tetszetős történet, de azért nem teljesen fedi a valóságot. Itt inkább arról van szó a uniós pénzek tekintetében, hogy egy picit nem csak a magyar, hanem úgy alapvetően az egész közép-kelet-európai gondolkodás, akkor, amikor az Európai Unióhoz való tartozásnak az egyik legfőbb drive-jaként az uniós pénzeket, meg a kohéziós alaptámogatásait, meg minden egyebet teszik az érdeklődés homlokterébe, akkor egy kicsit én úgy érzem, hogy félreolvassák, félreértik az egész Európai Uniós tagságnak a lényegét. Ugye azért a kohéziós alap például, ha már erről van szó, az összes ilyen támogatási alap, nem azért lett kitalálva annak idején. Bocsánatot kérek, hogyha most valakinek fájdalmat okozok, vagy bánatossá teszem, de ezek nem azért lettek kitalálva annak idején, hogy ilyen orbitális mértékben leszakadt kelet-európai régiókat támogassanak hülyére. Nem ezért lettek kitalálva, hanem mondjuk Portugália, Spanyolország és egyéb területeknek a leszakadtabb régióinak. Nem baj, hogy vannak, és nem baj, hogyha arra használjuk egy sokkal tágabb kontextusban, mint amire korábban kitalálták azokat, de nem ez az Európai Uniós tagság kvintesszenciája, nem ez a lényeg igazából. Még akkor sem, hogyha a politikusok dumái, meg az emberek elvárásai folyamatosan ebbe az irányba viszik a gondolkodást. De ez egy téves gondolkodás. Amikor azt mondjuk, hogy uniós pénzek, akkor abban azért van egy adag önérdek is a nyugat-európai nettó befizető államok részéről, és ugye van ez a mondás, hogy az a kéz, ami etet, az ütni is tud. Amikor valaki a nettó befizető államok alapvetően szponzorálnak egy rendszert, hogyha abban gondokat látnak, legyen az jogállamisági problémák, vagy bármi egyéb, akkor a dolog természete okán az fog történni, hogy azok a pénzek elmaradoznak. És az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak, az uniós intézményeknek nem feltétlenül az a dolga, hogy itt a magyar érdeket, vagy a közép-kelet-európai érdeket védjék. Még akkor sem, hogyha innen érkező politikusok ezt elvárják és megfogalmazzák célként, hanem az, hogy a rendszer működő képességét fenntartsa. Hogyha a nettó befizető államok azt mondják, én mostantól kezdve csak akkor vagyok hajlandó szponzorálni ezt a rendszert, és kedves bizottság, vagy akárkinek mondják, azért vegyétek már észre, hogy nálam is van otthon politika, nekem is vannak szavazóim, nekem is van ellenzékem. És amikor azt kérdezi tőlem, mondja mondjuk a dán miniszterelnök, akkor azt kérdezi tőlem a parlamentben az ellenzéki vezető, hogy én miért adok pénzt Orbán Viktor kisvasútjára, akkor én erre nem tudok mit mondani, és tudjátok mit? Nem is akarok. Úgyhogy ha ez így marad, akkor én nem fogok pénzt adni ebbe a szarba a következő években. És akkor ott áll a bizottság, mindenki, hogy huha, akkor itt valamit csinálni kell. Tehát amikor ki lett találva a jogállamisági eljárás például, az nem azért lett kitalálva, mondjuk az Európai Bizottságnak nem volt jobb ötlete, meg nem volt jobb dolga. Erre volt, született egy politikai igény. Ami politikai igényt az hozott létre, hogy mi történik egy-két államban, ami az intézményesített korrupciót illeti, ott például nagyon sokáig nem Magyarország volt a poster boy. Lengyelország, Románia, Bulgária sokkal rosszabb volt nálunk, és például Ausztria is a mai napig a Schengen ügyben ezt mondogatta, hogy a bolgároknál akkora korrupció, mint a veszedelem, aminek nem sok köze van a határőrizethez, de kifogásként ott volt. És az elmúlt években sikerült belenőni a magyar kormánynak ebbe a szerepbe. Most szerintem hagyjuk, hogy az most mennyire megalapozott, mennyire nem. Itt mindenki a saját politikai preferenciái mentén állást foglalhat nyugodtan. Ha ez a kép kialakul, akkor ez a kép fogja meghatározni a többi politikai struktúrának a reakcióját. És a jogállamisági eljárás és minden más azért alakult ki, mert erre nem egy magyar ellenes vagy Orbán ellenes igény keletkezett, hanem egyszerűen a nettó befizető államoknál egy természetes igény született arra, hogy jobb védelmet kapjon az általuk befizetett pénzek összessége. Lehet ezt áttransformálni a magyar belpolitikára, kormány is, ellenzék is ezt minden alkalommal elköveti, ezt a szerintem hibát. Nem baj, amíg ezt a nyilvánosság előtt csinálják, mert politikai ütésváltásokra nagyon jó, de a tényleges ok és indok azért sokkal inkább a realitásokban keresendő.
Latmon Tamás, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.